Oké. Szóval nyugodtan szakítsatok félbe, fűzzetek hozzá gondolatot, kérdezzetek, akár javítsatok ki közben, hogyha úgy gondoljátok, tehát no problem. Rendkívül váratlan és meglepő módon a karácsonyhoz kötődik, amiről most pár gondolatot mondanék, és ahogy így imádkoztam annak kapcsán, hogy mi az, amit Isten mondani akar most nekünk. Ez fogalmazott meg bennem, hogy Isten az új kezdeteknek az Istene. És ezt mindjárt kicsit körbenjárjuk, de azt hiszem, hogy tehát az az első karácsony, amikor Jézus megszületett, ez mindenképpen egy új kezdet volt. Egy korszaknak a vége, és egy új korszak kezdődött. De mielőtt belemennék, Isten, és azt hiszem, hogy egy ilyen kijelentés, Isten az új kezdeteknek az Istene. Vele a múltat hát magunk mögött lehet hagyni, és újat lehet kezdeni, és ő ezt sokszor akarja is tőlünk, hogy a múltat magunk mögött hagyjuk, és egy újat kezdjünk ő vele. Úgyhogy lehet, hogy ez valakinek most akár, nem tudom, Isten által ihletett gondolat, lehet, hogy ez neked szól, hogy Isten az új kezdeteknek az Istene. És ha megnézzük, nézzük meg picikét a karácsonyt. Azt, amikor Jézus ott megszületett Betlehemben. Gyerekek, ez talán nektek is érdekes lett egy-két része. Tehát, hogy ott, amikor megszületett Jézus, mi változott meg? Mi lett új? Miben hozott Isten újat? És mielőtt ebbe belemennék, Csabi, ez most csak egy ilyen high five, vagy jelentkezel?
Nem, az lenne a kérdésem, hogy az AUX 3-at azt még följebb tudnál betekerni.
AUX 3, kék tekerem.
Tehát a fős, azt úgy értem, hogy a kontroll az ugye a bal kettő fölső tekerentyű, és van az AUX 3, ami meg a digitális.
Nézem pillanat.
Oké, és azt kéne még egy valamennyivel följebb tekerni, mondjuk egy osztókkal.
Mondjuk egy 20 fokkal följebb tekertem, ez most így hallható?
Aha.
De
ez
lehet,
így, ez így már hangosabb egyébként.
Még?
Azt mondja, hogy lehetne még.
Hát. Csengi, egy picit tekerni még rajta. 1, 2, 3, mikrofon próbál.
Oké, okay. Szuper, nagyon köszönjük.
Oké, okay. Köszi a jelzést. Tehát, hogyha ha arról akarunk gondolkozni és beszélni, hogy mi az, ami megváltozott, ott a karácsonykor, Jézus születésekor. Ejtsünk pár szót arra, hogy minden változott. Mert nagyon sok minden megváltozott, de Isten maga nem változott. Isten nem változott meg. A zsidókhoz írt levélben olvassuk a 13.8-ban, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Ugye Jézus létezett a első karácsony előtt is. Ő a Fiú Isten, a Szent Háromságnak a második tagja, örökké létezett, a teremtésben is aktívan részt vett, és már előtte is ő létezett. Aztán egy másik, az Ószövetségben olvasunk egy ilyen igét, hogy a Malakiás 3.6-ban, mert én az Úr nem változom meg, ti pedig Jákob fiai nem semmisültök meg. Itt is egy kijelentést ad magáról Isten, hogy ő nem változik meg. Mi van akkor az Ószövetséggel, és azzal a kijelentéssel, amit látunk Istenről? Ehhez annyit fűznék hozzá, amit ilyenkor mindig szoktam mondani, hogy Jézus Krisztus a legtökéletesebb, legpontosabb és legprecízebb kijelentés Istenről, hogy ő milyen. A Kolossi 1.14-15-ben olvassuk azt, hogy Jézusra utal, hogy benne van a mi váltságunk, bűneink bocsánata, aki képe a láthatatlan Istennek, és minden teremtmény előtt született. A zsidókhoz írt levélben azt írja, hogy ő tökéletes képmása Istennek. Itt azt írja, hogy a láthatatlan Istennek képe Jézus. Tehát Istent senki nem látta, Isten egy szellem. Hogyha szeretnénk egy képet alkotni róla, hogy ő milyen, akkor Jézus nézzük meg. Úgyhogy bármi, amit olvasunk az Ószövetségben, nekem volt ilyen kollégám, valami korábbi munkahelyen, beszélgettem vele egyszer kint a konyhában, szóba került a Biblia, és ő mondta azt, hogy hát ő, neki gondja van azzal, hogy a Ószövetségben térdig gázolnak a vérben, meg hogy egy olyat kér Isten egy fickótól, hogy nyírja ki a fejét, hát ez mégis milyen már. És ő ezen fönnakadt. Az Ószövetségben bármit olvasunk Istenről, az egy, és ezzel nem akarom az igének az integritását és ihletettségét sérteni, de egy pont egy magasabb szintű kijelentést olvasunk az Új Szövetségben Istenről, amikor Jézusról olvasunk, és Jézus szavait olvassuk. Tehát ha valamit nem értünk az Ószövetségben, de úgy tűnik, hogy ellentmond az valamivel, amit Jézus mond, akkor menjünk azzal, amit Jézusnál látunk. Na, de mi az, ami megváltozott? És itt most 7 dolgot fogok felsorolni, ezeken végigmegyek, aztán megnéznénk ugyanezt a 7 dolgot, hogy számunkra mit jelent. Jó, most csak pusztán csak, hogy mi történt akkor ott. A legelső dolog, ami megváltozott ott karácsonykor, az, hogy véget ért egy várakozás. Ami, tehát tudjátok, hogy a zsidó nép, a zsidó nemzet várta a megváltót, várta a messiást. Most felolvasok egyrészt János evangéliuma első fejezetéből, amikor ott van keresztelő János a Jordán folyóban, és mennek hozzá, hogy kifogassák, hogy mégis ő kicsoda. Ez János bizonyságtétele, János 1.19.23. Ez János bizonyságtétele, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék, ki vagy te? Ő megvallotta és nem tagadta, világosan megmondta, hogy nem én vagyok a Krisztus. Ismét megkérdezték tőle. Akkor hát ki vagy? Illés vagy? És azt mondta, nem vagyok. A próféta vagy? Ő azt felelte, nem. Azt mondták azért neki, ki vagy akkor, hogy választathassunk azoknak, akik elküldtek minket? Mit mondasz magadról? Erre azt mondta, én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyenesítsétek ki az Úr útját, amint megmondta Ézsaiás próféta. Tehát miket kérdeznek tőle? Azt kérdezik tőle, hogy te vagy-e a Krisztus? Tehát ugye itt a kérdés implicite van benne, mert János ezzel kezdi, nem én vagyok a Krisztus. Tehát várták a Krisztust, a felkentet, a szabadítót, a messiást. Megkérdezték, ha nem ő vagy, akkor Illés vagy? Ott van azt hiszem Malakiás könyvének a legvégén, hogy Illés újra eljön. Egyébként érdekes, mert János erre azt mondja, hogy nem én vagyok, aztán Jézus később azt mondja keresztül Jánosról, hogy ő volt Illés. Tehát János nem tudta magáról, vagy nem látta magáról, hogy ezt a proféciát ő teljesíti be, pedig ő beteljesítette. Ő azt mondja, hogy nem én vagyok Illés, tehát Illést is várták vissza. Ismerték az Ószövetség írásokat, a törvényt és a profétákat, a profétákban pedig ott volt Malakiás könyvében, hogy Illés újrájön. Őt is várták. A proféta vagy? Ugye ez a azt hiszem 4 Mózes, 5 Mózesre utal vissza, ahol Mózes maga jövendölte meg, profétálta meg, hogy az Úr profétát támaszt közöttetek, olyat, mint én, őre elhallgassatok. Most nem kerestem ki pontosan ez hol van, de tudták, hogy lesz egy proféta, aki olyan lesz, mint Mózes, akire hallgatniuk kell majd az embereknek. Ezt is várták. Tehát várták a messiást, várták Illést, várták a profétát. Az egész zsidó nép egy nagy várakozásban volt. Vártak. És tök érdekes, ha megnézzük a János 7.31-et, most kiragadok egyet, amikor Jézus Jeruzsálemben mondjuk úgy megosztja az embereket, a népet. Tehát, hogy kijelentést ad magáról, és van, aki hisz, van, aki nem hisz. És azt mondják itt a János 7.31-ben, a sokaság közül pedig sokan hittek benne, és azt mondták, a Krisztus, ha majd eljön, tehet-e több csodát annál, mint amennyit ő tett. Tehát ment ez a szóbeszéd, hogy ő a messiás, ő a Krisztus. Volt, aki azt mondta, hogy nem, miért nem, hát szombaton gyógyított, igaz? Hát nyilván nem lehet a messiás. Volt, akinek ez volt a logikája, van, aki meg van, aki pedig értette azt, amit Jézus csinál, hogy csodákat tesz, és fölismerte benne, hogy ő lesz a messiás, ő lesz a Krisztus. A Krisztus ugye felkentet jelent. Isten ereje által, Isten szelleme által felkent. Látták, hogy annyi csodát tesz az ember, hogy csak ő lehet az. Van, aki ezt fölismerte. Erre mondta Jézus, hogy ők az én juhaim, akik pedig nem hittek benne, ők meg nem az én juhaim. Az egész zsidó nép várakozott, és ez a várakozás, ez véget ért. Rengeteg profécia volt Jézusról, ugye ő maga János utal Ézsaiás könyvére. Jézus meg volt ígérve, hogy eljön. Ezt ismerték az emberek. Véget ért ez a várakozás, amikor Jézus megszületett. Lezárult egy időszak, lezárult egy várakozásnak az időszaka. A valóság a dolognak egyébként az, hogy ugye vannak ma is zsidók között, akik továbbra is várják a messiást. Ez nem egy jó pozíció, úgy értem, hogy hát várhatják, már eljött. Azzal, hogy lezárult ez a várakozás, egy csomó mindent megígért Isten, proféciában kijelentette, hogy el fog jönni Jézus, és Isten az ígéreteit beteljesítette, megtartotta. Isten az ígéreteit beteljesítette, lezárult egy időszak, amit megígért, megtette. Akkor mi az, ami még lezárult, amikor Jézus megszületett ott karácsonykor? Én azt gondolom, hogy az ördögnek az uralma lezárult. Egészen addig, amíg Jézus megszületett, az ördögnek az uralma és hatalma a Földön nem igazán volt megkérdőjelezve. Mert senki nem volt abban a pozícióban, hogy ezt megtehesse. Hogyha megnézzük Jobbnak a könyvét, ott olvassuk azt, hogy Isten is úgy beszél az ördöggel, hogy ő az, aki ennek a világnak az ura. A 2. Korintusban Pál apostol az ördögöt e világ istenének nevezi. Felolvassam a 2. Korintus 4:3-4-et. Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek, akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki Isten képe. E világ istenének nevezi az ördögöt. És az ördögnek a hatalma az, hogy meg sem volt kérdőjelezve, tehát kvázi egyeduralkodó volt, ez ott megszűnt. És érdekes, hogy ezt az ördög nagyon jól érezte és látta. Érezte, hogy baj lesz, mert ha megnézitek, amikor jön a 3 nap keleti bölcs, és ugye Heródeshez elmegy, mit csinál Heródes, mikor meghallja? Egyébként csak úgy mondják neki, hogy ó, Heródes, megszületett az új király, aki majd helyetted lesz király, mutasd már meg, hol van, ez egy érdekes helyzet, szituáció. Heródes megöletett egy csomó kisgyereket. Ki az, aki ölni akar és pusztítani az ördög? Az ördög motiválta féltékenységen keresztül Heródest arra, hogy egy csomó kisgyermeket megöljön. Ez az ördögnek a munkája. Az ördög próbálta Jézust elpusztítani, nem sikerült neki. Isten álomban figyelmeztette a szüleit, és elmentek Egyiptomba. Elmenekültek Heródes elől. Aztán, ha megnézzük, az ördög, mikor Jézus megkapja a kijelentést az atyától, mikor a Jordánban megkeresztelkedik, hogy te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Mit csinál az ördög? Jézus kimegy a pusztába, és az ördög egyből bombázni kezdi, és kísérteni kezdi ezt a kijelentést, hogy ezt elvegye tőle. Hogy tényleg te vagy az Isten fi, ha tényleg te vagy, bizonyítsd be, mutasd meg. Mutasd meg. Próbálja elbizonytalanítani Jézust, ez sem jön be neki. Az ördög mondjuk úgy, hogy kétségbe esetten küzd azért, hogy bármit is megtarthasson az ő hatalmából, de nem sikerül neki. Ott, amikor Jézus megszületett, az ördögnek az órája, ütött az órája. És lezárulta az időszak, amikor azt tette, amit akar. Mi az, ami még lezárult? A csend. Lezárult a csend. Mit értek ez alatt? Hogyha föllapoztok egy ilyen kronológiát, hogy melyik ószövetségi könyv mikor készült, vagy iratott, akkor azt fogjátok látni, az utolsó könyv, ami valamelyik kis proféta, talán Malakiás, nem vagyok benne biztos, onnantól kezdve, amíg Jézus megszületett, egy 400 éves időszak telt el. És ezt úgy nevezik, hogy a csendnek a 4 évszázada, a csendnek a 400 éve. Ugyanis a zsidó nép 400 évig egy proféta nem volt, aki szólt a néphez. És hogyha mondjuk én akkor zsidó lettem volna, akkor ez mondjuk eléggé úgy, hogy is mondjam, szíven, tehát úgy negatívan érintett volna, mert mi volt akkor? A zsidókat leigázták a rómaiak, rabságban voltak, és 400 éve Isten egy mukot nem szól. Úgyhogy valószínűleg eléggé úgy érezhették néhányan, hogy elhagyta őket Isten. Most csak hangosan gondolkozom, de én ebben ezt érezném, és Isten, és akkor megszületik Jézus. Egy ilyen, úgy tűnik, hogy el van hagyatva az egész nemzet, egy ilyen helyzetben Isten a legnagyobb csodát megcselekszi. Ez egy tök bátorító üzenet mindannyiunk számára. Isten ezt a csendet megtörte. És nem egy proféciával, egy profétával törte meg, hanem a proféciáknak a beteljesedésével, azzal, hogy ő maga jött el. Egy elképesztően nagy dologgal ér véget ez az időszak. A csend is véget ért ott karácsonykor. Akkor miért még véget? Vagy mi változott meg? Az, ahogyan Isten az ő népéhez szól. És akkor itt a zsidók egyből olvasnám az első két verset. Miután sokszor és sokféleképpen szólt Isten hajdan az atyákhoz, a proféták által. Ez utolsó időkben fia által szólt hozzánk, akit mindennek az örökösévé tett, aki által a világot is teremtette. Teljesen megváltozott ott karácsonykor, amikor Jézus megszületett, az, hogy Isten hogyan szól az ő népéhez. Hogyan szól az emberekhez. Mert addig azt írja itt a zsidók, zsidók 1:2, proféták által szólt Isten az ő népéhez. De onnantól kezdve, hogy Jézus eljött, ez teljesen megváltozott, mert Jézuson keresztül szólt hozzánk. És ha megnézzük azért az új szövetségben elképesztő, hogy mennyire, tehát mondom azt, hogy kontraszt van az Ószövetség és az Újszövetség között. Nem mondom, hogy úgy van kontraszt, tehát hogy ellene mond, de olyan kijelentés jött el Jézussal, amiket Jézus tanított és mondott, hogy egészen felfoghatatlan volt az Ószövetséghez képest. Aztán Jézus, amit ő itt cselekedett, a tanítása, a kereszthalála, a feltámadása, a pünkösd, ezek után minden megváltozott, és most már ugye a Szent Szellemen keresztül szól hozzánk, de a Szent Szellemen keresztül is Jézus szól hozzánk. Úgyhogy megváltozott az is, hogy hogyan szól hozzánk Isten. Akkor az ötödik dolog az, hogy ami megváltozott, hogy mi már nem vagyunk a bűnnek a kötelékében, a bűnnek a rabságában, hanem szabadok lettünk a bűntől. Ugye mielőtt Jézus megszületett, hát én hallottam ezt, hogy Isten azért parancsolt ilyet az ön népének, hogy amikor a kánaáni népek ellen küzdöttek, hogy írtsák ki őket, mert az emberek akkor tájt nem tudtak újjászületni. Nem létezett az újjászületés, mint opció. És hogyha valaki egy démon bement, akkor az úgy körülbelül úgy nem nagyon lehetett az, amit csinálni. Ugye akkor is próbálkoztak, tehát a zsidó népszokásokban vannak ilyen tradíciók, hogy hogyan kellett ördögöt űzni. Hát ennek a hatásosságát nem tudom. Az biztos, hogy Jézus ezt jobban csinálta. Tehát én azt látom, hogy ha valaki a bűn megragadta, akkor nem nagyon tudott mit csinálni utána vele. A törvény ugye büntetéseket írt elő, meg egy folyamatos áldozatot, de ez nem igazán oldotta meg a problémát. A zsidók 10:4-ben olvassuk azt, mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket. Az áldozatokkal nem lett igazán megoldva a probléma. És a bűn pedig, ugye ezt olvassuk az 1 Mózes elején, a Szem Káinnak mondja még Isten, hogy a bűn vágyakozni fog te rád, vágyakozik rád. A bűn hatalmába akarta keríteni az embert. A bűn ilyen. És amikor Jézus megszületett, az az időszak, amikor a bűnnek nem lehetett megszabadulni tőle, ez véget ért. Amikor Jézus eljött, onnantól kezdve, vagyis pontosabban a kereszthalál és föltámadása utántól újjá tudtak születni az emberek. Újjá tudtak születni az emberek. És felolvasnék egy diskurzust a János 8-ból, 31-36-os vers, amikor Jézus szintén a zsidókkal beszélget. Azt mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak, tehát ezek azok, akik hittek ő neki. Ha megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Erre azt felelték, Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Miért mondod, hogy szabaddá leszünk? Jézus így válaszolt. Bizony-bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban. A fiú maradott mindörökké. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Érdekes, hogy ezek a zsidók, tehát hogy mondhatják azt, hogy soha senkinek nem voltak szolgaságban, nem szolgáltak. Mikor a rómaiak éppen elfoglalták egész Judeát, és egy római tartomány volt Judea, szolgaságban voltak, és nem tudnak róla. És nem tudtak róla. Azt hiszem, ez minden értelemben igaz volt ezekre az emberekre. Rabságban voltak, és nem tudnak róla. De Jézus azt mondja, hogy azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Valóságos, igazi szabadság a fiú által van. A Jézus által ért véget az időszak, hogy nem lehetünk valóságosan szabadok a bűntől. És ez olyan, mint ha valaki rászokott a cigarettára, és megállja egy 10 percig, vagy 15 percig, hogy ne gyűjtson rá. Tök jó, dicséretes dolog, de attól még nem lesz szabad ettől az addikciótól, ettől a függőségtől. Tehát Jézus egy teljesen új dimenziót nyit a szabadságban. Tehát nem csak az van, hogy egy ideig, óráig az ember ellene tud állni valaminek, hanem tényleg valóságosan szabad tud lenni tőle. Ezt mondtam már egyszer-egyszer szerintem tanításban, de mindig ez jut eszembe. Van egy dal, Rich Mullins a szerzője, és Jézusról szól egy egész album, a Jézus album ez a címe, és az egyik dalnak a szövegében van az, hogy Jézus mellett a részegesek tósztot mondanak. Tósztot mondanak, azaz tudnak inni bort, az alkoholisták, a részegek, mert szabadok. Mert Jézus megszabadította őket. Annyira tetszik ez a fordulat ebben a dalszövegben. Tehát miben változott, mi változott meg ebben a világban, amikor Jézus eljött? Szabadok lehettünk. Az emberek szabadok lehettek a bűntől. Valóságosan. És akkor még két dolog. Az egyik az, hogy hogyan járulhatunk Isten elé. Hogyan kapcsolódhatunk ő hozzá, és ez egy hatalmas dolog. Ugye az Ószövetségben törvényről olvasunk, az Új Szövetségben kegyelemről olvasunk. Jézus jött el, telve kegyelemmel és igazsággal. Az Ószövetségben áldozatokról olvasunk, rossz lelkiismeretről olvasunk. A lehetetlen, hogy bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket. Az ember lelkiismerete rossz maradt. Amikor egy áldozatot bemutatott, most az egy dolog, hogy szerencsétlen állat, miköze volt ahhoz, hogy az ember bűnt követett el, ő húzta a rövidebbet, megmaradt a rossz lelkiismeret. Az Új Szövetségben jó lelkiismeretről olvasunk. Isten előtt jó és tiszta lelkiismerettel állhatunk, ami egy hatalmas dolog, mert az ember az Új Szövetség időben is csinál hülyeségeket, és mégis jó lelkiismerettel állhatunk Isten előtt, mert tiszták és szentek vagyunk ő előtte. Sőt, Isten azt nem akarja. Nyilván van hely annak, hogy az ember valami engedetlen rosszat tesz, nem Isten kedvében jár, akkor van hely annak, hogy azt mondja, hogy bocs, és nem így szeretném. De az, hogy az ember önmagát vádolja, és ugyanaz a rossz lelkiismeret van benne, mint az ószövetségi emberekben volt, ennek nincs helye az új szövetségben. Jó lelkiismeretről olvasunk az új szövetségben. Jó lelkiismerettel állhatunk Isten elé, a megváltunkban való hitben. És mivel nekem van egy megváltom, ezért tudom, hogy én el vagyok fogadva, úgy, ahogy vagyok. Nem kell semmilyen áldozatot bemutatnom. A zsidókhoz írt levél ezt fantasztikusan kifejti. A zsidók 4.16-ban olvassuk azt, hogy járuljunk azért bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk idejében jövő segítségül. Ez egy nagyon bátorító kép. Bíztat, hogy nosza, ne maradjál távol, nosza, keljél föl, és menj oda a kegyelemnek a trónjához. Járulj oda bizalommal, írgalmat és kegyelmet fogsz ott találni és kapni. Írgalmat és kegyelmet. Ne tartsd magad távol. Isten nem tart téged távol. Isten vár téged. Minden akadályt elmozdított, ami ezt gátolta volna, ő mindent megtett azért, hogy te szabadon oda mehessél, és ő neked adhassa a kegyelmet és írgalmát. Járulj oda bizalommal. Bizalommal. Nem kell tartani és félni semmitől. Csak menjél ő hozzá, hogy neked adhassa a kegyelmét és irgalmát. Az, hogy hogyan járulhatunk Istenre, ott ez megváltozott, amikor Jézus eljött. És ez mindent jelent. És utolsónak mondanám azt, hogy mi az, ami megváltozott. Egy kicsit elgondolkoztam tegnap ezen, hogy mondjuk Jézus születésekor, vagy születése előtt, mondjuk 10-20-30 évvel, milyen életcélokért élték az emberek az életüket? Tehát, hogy milyen életcéljaik lehettek? Tehát mondjuk én zsidó ember vagyok, megszületek oda Judeába, mondjuk nem tudom, hogy mikor rigázták le rómaiak, de mondjuk éppen már rómaiak uralkodnak, akkor mondjuk lehettem volna nacionalista, és azt mondani, hogy én meg akarom szabadítani zsidó nemzetet, ez lehet mondjuk egy életcél. De ha mondjuk még korábbra visszamegyek, hogy még nem voltak zsidó uralom alatt, római uralom alatt, köszönöm, miért élhettek? Isten dicsőségért. Igen, de az mit jelent, hogy Isten dicsőségért? Hogyan? Tehát nem tudom, nem találtam erre jó választ erre a kérdésre. De az biztos, hogy azzal, hogy Jézus eljött, az ő bárányainak, az ő juhainak abszolút egy új értelmet és új életcélt adott. Hirdetni az evangéliumot, megosztani az örömhírt más emberekkel, dolgozni azért, hogy mások ezt a kijelentést megkapják, meglássák, megértsék. Isten országa, hogy növekedjen, ez is egy új életcél. Amit az emberek megkaptak ezáltal, hogy eljött Jézus, és egyszerűen élhetünk Jézusért. És azt hiszem, hogy van különbség a között, ha azt mondom, hogy Istenért élni, vagy pedig Jézusért élni. Mert Jézus ő egy konkrét személy, ha meg Isten is egy konkrét személy, de ő egy absztraktabb valami, ha azt mondom, hogy Isten. Ha azt mondom, hogy Jézus, ő egy elég konkrét valaki. Élhetünk Jézusért. Élhetünk úgy, ahogyan ő élt. Élhetünk azokért a célokért, amikért ő élt. Mert őt egészen jól láthatjuk az ő kijelentésében, hogy ő hogy élt, hogyan gondolkozott. Én azt gondolom, hogy abszolút egy új értelmet kapott az embernek az élete, onnantól kezdve, hogy Jézus eljött. És akkor ennek a listának a végére értem, most gyorsan végigmennék ezen még egyszer, de nézzük meg, hogy ez nekünk mit jelent. Tehát az első az volt, hogy a várakozás véget ért. És azt hiszem, hogy ennek is van egy üzenete számunkra, hogy a mi életünkben is valamilyen várakozás véget ért. Mit értek ez alatt? Ugye itt Horizonton szoktunk arról beszélni, hogy kicsit várjunk, kicsit legyünk csöndbe. Ilyenkor nem igazán Istenre várunk, hanem magunkra várunk, úgy gondolom, hogy a mi szívünket készítjük elő, hogy jobban halljuk Istent. De az igazság, hogy sokszor, hát ezt így lehetne megfogalmazni, hogy nem mi várunk Istenre, hanem Isten vár mi ránk. Nekünk már nem kell várni Istenre. Érdekes, én úgy tudom, hogy a korai pünkösdi tanítók, mondjuk 100 évvel ezelőtt, olvastam a tanításaikat, és akkor olvasok ilyet, hogy ez volt a teológia akkor, hogy várjunk, hogy megkapjuk a Szent Szellemnek az ajándékát. Várjunk, hogy Isten megkeresztel minket a Szent Szellembe. És volt, akik évekig vártak. Mert hogy ez a minta, ez a példa, mert a tanítványok is vártak. Én azt gondolom, hogy nem kell várnunk, hanem hinnünk kell. Hinnünk kell, és kapjuk. Mert igazából mire vár az ember? Tehát várhatunk arra, hogy megjelenjenek lángnyelvek, mint hogy ott a tanítványok feje fölött megjelentek pünköskor. És biztosan van ilyen, hogy ma valaki így veszi a Szent Szellemet. Én nem így vettem. És sok esetben, amikor mi várakozó pozíciót veszünk fel, mondva, hogy várunk, hogy Isten ezt azt megtegyen, akkor igazából nem használjuk a hitünket, és nem állunk rá valami igazságra, amit Isten már kijelentett, és már megmondott. Ugye nekünk aktívnak kell lennünk. Jézus egy csomó mindent lehetővé tett számunkra, és nekünk az a feladatunk, hogy ezekre ráálljunk. Parancsoljunk a hegynek, hogy vesse magát a tengerbe. Hát ezt várakozva nem lehet. Ezt aktívan kell tenni. Úgyhogy rengeteg dologban nekünk már nem az a pozíciónk, nem az a feladatunk, hogy várjunk. Ennek az időszaknak vége. Nekünk cselekednünk kell. Úgyhogy talán ebben van szükségünk bölcsességre, hogy mi az, amiben Isten vár mi ránk, és mi az, amiben mi várunk őre. Én azt hiszem, hogy több dologban Isten vár mi ránk, mint fordítva. Tovább menve, az ördögnek, az uralmának vége? Hát ez így van. Ez így van a mi életünkben. Legalábbis ez imádságom, hogy így legyen, mert ugye, hogyha ezt mi nem így gondoljuk, akkor ez nem feltétlenül így lesz. De az ördögnek a befolyása az a hazugság. Egyszer csak nem kell hinni a hazugságait. És őt egyáltalán nem kell hagyni, hogy a dolgokat megússzon. Megúszta őket. Legutóbb, mikor tanítottam, akkor emlékszem, hogy volt erről szó, hogy az ördög le lett győzve, tehát ki lett taszítva a mennyből, de a földi trónjáról is lett taszítva. Se a mennyben nincsen, se a földi trónján már nincsen ott. Úgyhogy az ördögnek, az uralmának vége, ne engedjük, hogy a mi életünkben befolyással legyen. És most eszembe jött, ezt valahol írja az ige, talán Ézsaiás könyvében, hogy Jézus megtanulta gyűlölni a gonoszt. Szeretni a jót és gyűlölni a gonoszt. Van helye annak, és nekünk dolgunk az, hogy a rosszat gyűlöljük. Elutasítsuk, és igen, ez Isten szerinti harag, ami késztet minket arra, hogy tegyünk valami ellen. Ugye ez az ördög ellen van, és az ő munkássága ellen, nem emberek ellen, de a rosszat, az ördögnek a dolgait az a helyes, hogyha utáljuk. És akkor nem fogjuk engedni, hogy az életünkben uralkodjon. Jó, a csend. Véget ért a csend. Ezen kicsit elgondolkoztam, hogy ez a mi életünkben hogy van, és ez abszolút így van, hogy véget ért, nincsen csend a mi életünkben. Mert Isten szól. És Isten folyamatosan szól hozzánk. Ugye a Jézus mondta azt, hogy az ő juhai hallják az ő hangját, és fölismerik az ő hangját. Úgyhogy ennek az egyedüli kritérium az, hogy juhok legyünk. Ha újjászülettél, akkor hallod az ő hangját. Hogyha nem hallod, vagy nem hallod elég tisztán, akkor valószínűleg kell fogni egy fültisztító pálcikát, és a füledet kicsit tisztítani. Magyarul egy kicsi energiabefektetést igényel a dolog, de te hallod az ő hangját, és ő szól hozzánk. Ezt ne is mondjuk kétségbe, hogy ő akar-e szólni, vagy szól-e, mert ő szól. ő az ige arra biztat minket, hogy ismerjük meg az ő akaratát. Ismerjük meg azt, hogy ő mit akar. És szerintem erről is volt szó két héttel ezelőtt, hogy Isten örömét leli abban, hogy megoszt velünk dolgokat. Ő neki ez öröm, mint ahogy többen szülők vagyunk itt, igazából aki itt van, nem mindenki szülő. Amikor megoszthatsz a gyerekeddel valamit magadból, az neked egy öröm. Istennek is öröm, hogy megossza önmagát mi velünk. Úgyhogy nincsen csend. Ha leülünk, ugye csendességet tartani, de igazából miért kell a csend? A világnak az ajából kell a csend, ahogy itt a dal is mondta, hogy a világ hangja szól. Ha kicsikét azt csendesebbre tudjuk állítani a világnak, az, és ez mostani időszak, ez tök jó erre ez a pár nap, akkor jobban meghalljuk azt, amit Isten mond, mert ő nincsen csendben, ő szól hozzánk. Isten egy újfajta módon szól hozzánk. Eszembe jut a Márk evangélium a 9. fejezetben, amikor a tanítványok fölmennek a hegyre Jézussal, és Jézusnak a ruhája elváltozik. Utána mi történik? Egy felhő borítja be a hegyet, és olvasom a 9. fejezet 7. versét. És felhő támadt, amely beborította őket, és egy hang hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, őre hallgassatok. Ez az a kijelentés, ami akkor ott a tanítványoknak szólt, és ez szól ma is hozzánk, hogy az atya azt mondta, itt van az ő fia Jézus, őre hallgassunk. Őre hallgassunk. Igen, Jézus mondja azt, hogy az atya most már szeret minket, és nem csak ő miatt a hallgat meg minket, hanem mi egyenesen mehetünk az atyához. De Jézus az örökké valóságig az út lesz számunkra az atyához. Ő az út. Ő a mi útunk az atyához. Ő a mi... Ugye azt olvassuk a János 10-ben, hogy ő a juhoknak az ajtaja. Ő az ajtó, akin keresztül Istenhez mehetünk. És ő marad az ajtó. Igen, újjászülettünk, igen, ő lakik mi bennünk, de ugyanúgy ő marad az ajtó. Úgyhogy Isten a fiún szól, keresztül szól hozzánk. A Szent Szellem is Jézust jelenti ki nekünk. A Szent Szellem Jézust jelenti ki nekünk. Jézust hallgassuk, Jézusra figyeljünk. És akkor tovább menve, szabadok vagyunk a bűntől. Szabadok vagyunk mi is a bűnnek a kötelékeiből és rabságából. Ne éljünk a bűnben. Tartsuk annyira értékesnek Istennek az áldozatát, amit Jézusban nekünk adott, hogy ezt kihasználjuk, és annak minden előnyét, valóságát tesszük az életünkben. Mit értek ez alatt? Ugye most volt karácsony, és nem tudom, hogy nálatok hogy volt nálunk, az volt, hogy ott voltak az ajándékok a fa alatt, és nálunk egyik gyerek sem mondta azt, hogy jó, én ezt az ajándékot nem kérem. Vagy hogy én nem vagyok méltó arra az ajándékra. Meg hogy ő megelégszik csak ezzel az egy ajándékkal. Nem ez volt, hanem az volt, hogy lassítani kellett őket, hogy ne bontsanak ki mindent egyből. És én ennek, mint apuka, ennek örültem, mert láttam, hogy mindegyik ajándéknak mennyire örülnek. És nem örültem volna annak, hogyha azt mondja valami gyerekem, hogy ott az ajándék a falat, ő nem kéri, köszöni szépen, ő neki elég, nem akar ő önző, meg lenni, kapzsi neki egy ajándéket, nem örültem volna. Örültem annak, hogy mindegyiket kibontották, és mindegyiknek, mindegyiket kihasználták. Isten is így van Jézussal, hogy egy csomó minden nekünk ajándékozott, és neki az okoz örömet, hogyha mindegyik ajándékot kibontjuk, és utána játszunk vele, használjuk, amire nyilván ő rendelte ezt az ajándékot, arra használjuk, de neki ez okoz örömet, hogyha valamit drága áron megszerzett nekünk, hogyha mi azt használjuk és élünk azzal. Úgyhogy És ez egy döntés a mi részünkről. Gondolkozzunk úgy, erről beszél Pál apostol, gondoljunk úgy magunkról, hogy mi meghaltunk a bűnnek. Jézusnak a halálában azonosuljunk vele, meg az életében is. Mi meghaltunk a bűnnek. Tekintsünk úgy magunkra, hogy nincs közünk hozzá. Nincs közünk hozzá. És egyébként azt hiszem, ez egy nagyon fontos dolog. Hogy hogyan tekintünk magunkra, hogy lássuk magunkat úgy, és akarjunk magunkat úgy látni, hogyan Isten leír minket, mint az új szövetségnek a népe és emberei. Nincs közünk a bűnhöz. Szabadok vagyunk tőle. A gondolkozásmódunkban is ez legyen benne. És lehet, hogy ez valaki számára könnyebb, valakinek nehezebb, ugye a gondolkodásmódját befolyásolja, de itt nekünk döntenünk kell, hogy úgy fogunk nézni magunkra, hogy nekünk nincs közünk a bűnhöz. Mert ez az igazság. Úgyhogy ne éljünk benne, és nem fogunk benne élni, ha nem akarunk. Bocsánat. Mert Isten megszabadított ebből minket. Úgyhogy éljük azt a bőséges életet és szabad életet, amit Jézus megvásárolt mi számunkra. Ugye azt mondja, hogy ő a jó pásztor. Ő az életét adja a juhaiért. És ő azért jött, hogy nekünk életet szerezzen, adjon, és bőségben éljünk. Most számunkra, tovább ugorva a következőre, hogy hogyan járulunk Isten elé. Ugye itt beszéltem arról, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség áldozatok, rossz lelkiismeret, kegyelem és jó lelkiismeret, és hit a megváltóban. Erről egy sorozatot lehetne tartani. Pál apostol a római levélben fantasztikusan kifejti ezt, meg a zsidókhoz írt levél is nagyon jól kifejti mindezt. Ne akarjuk sose lenyűgözni Istent. Azt hiszem, ebben ezt így tudnám összefoglalni. Az egyedüli dolog, ami igazán örömet szerez neki, ami igazán ő azt mondja rá, hogy váó, az a mi hitünk. Hogyha hiszünk Jézusban, akkor Isten le van nyűgözve. Mert elfogadjuk tőle azt, amit ő elkészített számunkra, mint út és váltság. Úgyhogy ne magunkra nézzünk, ne is nézzünk magunkra, hanem Jézusra nézzünk. Így járuljunk Istenhez, hogy Jézusra nézzünk. Őre emeljük a tekintetünket, és és ő a mi útunk. Ha magunkra nézünk, akkor a tökéletlenségünket látjuk. Ne is nézzünk magunkra. Ezt a valakivel pont beszéltem a minap erről, talán pont a feleségemmel váltottunk pár szót az autóba, ezt a Andrew megmondja így, vagy szokta így fogalmazni, hogy ha totál szerencsétlennek érzed magad, akkor ne nyavajogjál Isten előtt, hogy milyen szerencsétlen vagy, hanem nézzél Istenre, és dicsérd Istent, és legyél hálás, és örüljél annak, hogy Isten egy ilyen szerencsétlen embert is szeret, mint te. És ez mind arról szól, hogy hol van a fókuszom. Saját magamon van, vagy pedig Istenem van. És az én tökéletlenségem, hogyha Istenre fókuszálok, akkor még több hálára fog, és dicséretre fog indítani engem. És ez a jó hozzáállás, és így járuljunk Istenhez. Az utolsó pedig az, hogy ok arra, hogy miért éljünk, azt hiszem, hogy itt akármit is gondolkoztam ezen, itt csak ugyanazt tudom még egyszer mondani, hogy ami igaz volt akkor a tanítványokra, ugyanaz igaz miránk is. Mi ugyanabban a családban vagyunk, ugyanabban az egyházban, ami ott kezdődött el Jézussal és a 12 tanítványjal. Nekünk Jézus egy életcélt adott. Az a mi életünknek a célja, most azon túl, tehát úgy az örökkévalóságban a célja az Isten való kapcsolatunk. De itt a Földön, hogy miért éljünk, az, hogy nyilván ezért a kapcsolatért, de ezen túl nekünk konkrét célokat adott, hogy hirdessük az evangéliumot, hogy az országának a növekedést hozzunk, és hogy Jézusért éljünk. Úgyhogy ez egy fantasztikus dolog, hogy mindannyiunknak valóságos, értékes oka van arra, hogy éljünk. És most eszembe jut, azt, hogy beszélgettem valakivel egyszer, aki kapott egy rossz diagnózist, és neki ténylegesen kérdés volt, hogy miért küzdjön, és miért éljen. És hogyha nem világos az ember számára, hogy mi az élet célja, miért éljen, akkor nem fog küzdeni az életért. És ez az élet, ez egy nagy-nagy érték, Istennek az ajándéka az élet. Akárhogy is van, akár milyen formában, minőségben is éli az ember, az élet egy ajándék. És az élet egy lehetőség arra, hogy Istenért tegyünk dolgokat, és Isten országáért tegyünk dolgokat. És azt hiszem, ez Istennek az üzenete, hogy az élet, ami nekünk, amit neked adott, ezt használd arra, hogy az ő céljait elérd itt ezen a világon. Igazából végére értem annak, amit mondani szerettem volna, még ezen a hét dolgon még egyszer végigfutok, jó? Nem tudom, miért négyet mutatok, mikor hét, talán már egy kézen nem tudok hetet mutatni. A várakozásnak az időszaka véget ért. Ez volt az első dolog. Sokszor Isten vár ránk, és nem mi őre. Akkor az ördög uralmának az időszaka véget ért. Ne engedjük neki. A csendnek az időszaka véget ért. Isten szól hozzánk, és mi halljuk. Hallgassuk őt. Megváltozott az, hogy Isten hogyan szól hozzánk. Isten Jézuson keresztül szól hozzánk. Őt hallgassuk. Szabadok lettünk a bűntől. Éljük ezt a szabad és bőséges életet, amit Jézus elhozott a mi számunkra. Megváltozott az, hogy mi hogyan járulhatunk Isten elé. Nem magunkat nézzük, hanem Jézus nézzük, és az, hogy ő mennyire hatalmas, és mennyi mindenre elég ő, és kaptunk egy célt és értelmet az életünknek itt ezen a világon. Használjuk azt, éljünk ezzel, éljünk ezekért a dolgokért. Amen. Én ennyit szerettem volna mondani. Úgyhogy...